foglalkoznak majd.
Most, kedves barátaink, elérkeztünk a János evangéliuma 5. fejezetéhez, hogy miért tesszük ezt. Ezt már többször elmondtuk, de úgy gondolom, hogy nem áll ki nagyból. Akár ismételten bizonságot tenni arról, hogy megtapasztaltuk a saját bőrünkön, a saját életünkön, hogy Jézus szavai ma is aktuálisak. Sőt, azt lehetne mondani, hogy talán az ő szavai ma még aktuálisabbak, mint valaha. Azt merném mondani én, hogy talán még aktuálisabbak, mint akkor, amikor ő a Földön volt konkrétan. Mert olyan mélységben az emberiség talán soha nem volt, mint ahogy most van, úgy globálisan. Persze gondolok itt az erkölcsi dolgokra, meg az embernek a lelki és szívbéli minőségére, ami tényleg talán soha nem látott mélységekre süllyedt 2020. január 15-ére körülbelül ennyi a dátum. És azt tapasztaljuk, hogy ezek a szavak ma is óriási erővel bírnak, nem varázserővel, kedves hallgatók, hanem egyszerűen aki hallja ezeket a szavakat, amelyeket mi felevenítünk gyarló módon, ugye néha dadogó ajkakkal, balgatag módon ugyan, de annál nagyobb szeretettel és mondjam azt odaadással. Azt remélve, hogy aki hallja ezeket a szavakat, megért belőlük valamit, és az arra motiválja őt, hogy ő is keressen, és ne csak keresse, hanem találjon is, és ne csak keresse, hanem fohászkodjon is, és ne csak fohászkodjon, hanem választ is kapjon az ő kérdéseire, arra, amit talán egész hetében keresett. Még mielőtt belekezdenénk ebbe a beszélgetésbe, a János evangéliumának az 5. fejezetében, én felolvasnék egy feedbacket, egy visszajelzést. Megmondom őszintén, hogy szinte napi rendszerességgel kapunk visszajelzést, vagy visszajelzéseket, és mondjam azt, hogy Isten kegyelméből. És azt kell mondjam, hogy jól esik hallani, látni, hogy van értelme, van értéke annak, amit az Úristen a szívünkre helyez, van értelme ezt csinálni. Persze, hogyha nem volna semmilyen visszajelzés, akkor sem tehetnénk mást, tehát mi más tehetnénk, miről beszéljünk, beszéljünk a hóemberekről, beszéljünk a Covidról, miről beszéljünk, csak ennek van értelme, ebben van élet. Egy fiatal ember rám írt, és azt mondja, hogy nem ismerjük egymást, de szeretnék neked köszönetet mondani, hogy rábírtál a gondolkodásra. Remélhetőleg nem csupán a gondolkodásra, hanem arra is, hogy fohászkodj a fohászkodásra. Nem szoktam ilyen témai videókat nézni, de valahogy rátaláltam. Nem értettem, hogy miről beszélsz, csak hallgattam. Nem értettem, hogy amikor azt mondod, hogy nincs vírus, az mit jelent. Aztán tegnap elkezdtem gondolkodni és kérni Jézust, hogy mutassa meg nekem az igazságot. És akkor átgondoltam, hogy mit is élt át Jézus a kereszten. És hogy mindenkiért halt meg a kereszten. Azért is, aki őt kinevette, aki szitkokat mondott rá, aki megdobálta. És akkor elszégyeltem magam, legszívesebben elbújtam volna Jézus elől. De Jézus elől nem lehet elbújni, mondja ez a kedves fiatalember. Amikor ezt megértettem, megjelentek a szememben a könnyek, és teljes lelkemből bocsánatot kértem Jézustól, hogy megöltük őt a kereszten, és akkor éreztem a jelenlétét, és éreztem, hogy megbocsájt nekem. Hallottam, hogy Jézus örül, és akkor elöntött a boldogság. Annyira vak voltam, de Jézus lerántotta szemeimről a vakságot, és fülemről a süketséget. Most már tudom, hogy mi az igazi út, és azóta látok és hallok. Már értem, hogy mit mondasz, értem, hogy mit jelent, hogy nincs vírus. 34 évig türelmesen várt rám, hogy visszataláljak hozzá. Most már nincs bennem gyűlölet, nem haragszom, csak boldogság. Nem érdekelnek a hírek, nem érdekel a sok hazugság, csak is Jézus igazsága. Elszomorít, hogy az emberek mennyire tévúton járnak. Muszáj imádkoznom értük. A Szentlélek szól belőled, és én végre értem a szavát. Köszönöm neked, hogy gondolkodásra késztettél. Egyelőre anonimus, és én teljes szívemből kívánom neki a fiatal embernek, hogy még többet meglásson és megtaláljon abból, amit Jézus tartogatott számára 34 éven keresztül, és olyannyira megtöltse őt az ő igazságával, az ő szerelmével, hogy azt ne tudja saját szívében eltárolni, hanem érezze azt a készítést, hogy ki ömölje onnét, ki öntse onnét azt, amivel megtölti őt. Kedves agatók, több ilyen visszajelzést kapunk, és néha így el is szégyellem magamat, mert jól esik. Ott az előbb mondtam, hogyha nem volna semmilyen visszajelzés, tehát senki nem volna, aki azt mondaná, hogy jó, amit csináltok, amivel foglalkoztok, akkor is ezt kéne csináljam. Emlékeztek, hogy Jézus a szenvedés kertjében, ő konkrétan ezt meg kellett élje, hogy senki nem volt vele. János aludt, Jakab aludt, és Péter megkísértette, hogy lépjenek le onnét, hogy ne teljesüljön be az, aminek be kellett teljesülnie. Mi még ugye gyengék vagyunk, erőtlenek vagyunk, és néha bizony jó, hogyha látjuk Istent cselekedni. Tudunk arról, hogy az általunk elmondott szavak hatására emberek megkívánták az ő jelenlétét, az ő igazságát, az ő kijelentését. Viszont bízom abban, hogyha senki nem lesz, aki adna egy ilyen visszajelzés, egy ilyen feedbacket, sőt, még hogyha a saját barátaim, a legjobb barátaim is ellenem fordulnának valamiért, akár egy ilyen próbatétel erejéig, akkor is azt fogom érezni a szívemben, hogy megéri, megérte erről beszélni, és csak ennek volt értelme, semmi másnak. És akkor áttérünk a János evangéliuma 5. fejezetére. Közben Levikinek, hogyha van valamilyen előszava, akkor azt is meghallgatjuk.
Előszóban annyit mondanék, hogyha elindíthatod ezt a videó megosztást, azaz ne. Ennyi lenne.
Jó van, oké. Tehát János evangélium 5. fejezet. Ezek után ünnepök vala a zsidóknak, és felmine Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Jókapunál egy tó, melyet héberül Betesdának neveznek. 5 tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok, nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását, mert időnként angyal szálla a tóra, és felzavará a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után meggyógyult, akármi némű betegségben volt. Vala pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta néki, akarsz-e meggyógyulni? Felel néki a beteg, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondta néki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj. És azonnal meggyógyul az ember, és felvevé nyoszolyáját, és jár vala. Aznap pedig szombat vala. Itt megálljunk egy szóra, pedig mit szólsz te?
Megállhatunk, persze. Neked mi jött?
Én azon tűnődtem, hogy ez az angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet, és akkor az első beteg, aki belépett a tóba, az meggyógyult, hogy ez egyfajta ilyen, nem akarom ezt a határozottan mondani, és egyértelműen lehet, hogy tévedek, egyfajta babonaság is lehetett. Szerintem. Így láttam én most, így miközben olvastam ezt a dolgot. És így a hitnek az erejéről szól ez a babonaság, kedves hallgatók, mert tudjuk jól, hogy azért a világunkban sok minden van, amihez hit kell. Tehát van sok babonaság, ami működik. Tegnap beszéltünk arról, hogy ha az ember valamiféle őrültségben hisz, akár a démonokban, még azok is valamilyen mértékben manifesztálódnak az ő szemei előtt. Tehát nem mindegy, hogy az ember mire fordítja a tekintetét, az ő hiedelmét, mert igenis könnyen megtörténhet az, hogy amiben hisz, az valamilyen formában fizikai testet, fizikai formát ölt, ahogy megnyilvánul, manifesztálódik. Amikor Indiában jártam egy alkalommal egy ilyen homeopátiás iskola egyetemnek az igazgatója szállásolt el engemet, sőt, tulajdonosan, és ott nekem beszéltek a homeopátiáról. Szerintem valaki jobban ért a homeopátiához, mint én, mert engem különösebben nem érdekelt. Tudom azt, hogy a homeopátiás gyógyszerek, megszerek, ugye, tehát nagyon fel vannak hígítva. Tehát abból a bizonyos szerből állítólag nagyon parányi kis mennyiség van benne, tehát igazából jóformán semmi nincsen benne. De ama hit által, amit az ember társít ahhoz a szerhez, megtörténik, hogy nagyon sok ember meggyógyul a homeopátiás szerek által. Tehát jóformán semmi nincs a gyógyszerből benne, de mégis a hit által, amit az ember hozzá társít, meggyógyul. Talán olyan szempontból ezek a homeopátiás szerek ugye talán egészségesebbek, mint a hagyományos gyógyszerek, hogy a legtöbb ilyen hagyományos gyógyszernek ugye vannak ilyen különböző mellékhatásai, a gyomorra, az erekre, vagy akár a vérnyomásra lehet kellemet, vagy nem jó hatással. Viszont a homeopátiás szerekről azt kell tudni, hogy nagyon nagy a hígítási arány, és Hát, hogyha nem működne, akkor gondolom nem csinálnák, és az emberek nem vásárolnák. Úgy gondolom, hogy picit ez olyan, hát amire tehát szokták ilyen mondani nálunk felé is, hát hinni kell benne, és akkor hatni fog. Tehát igazából nem az az angyal, vagy nem az a nem tudom én, az a víznek a felkavarodása gyógyította meg az embereket, hanem sokkal inkább az a gondolat, amit ők asszociáltak a víznek a felzavarodásához. Ez a hiedelem, hogy az első beteg, aki bemegy a tóba, meggyógyul. Én ezt így gondolom. Tehát hangsúlyozom, hogy lehet, hogy tévedek, nem akarom ezt én mindenképp erőltetni. Azt tudom, hogy a hitnek negatív irányban is óriási ereje van, és tud, tehát képes úgymond manifestálni dolgokat, úgy a jókat, mint a rosszakat. És hát így
nekem is jött egy hasonló gondolat, de én sem akarom ezt 100%-osan kijelenteni, hiszen ki vagyok én, de még azt veszem én itt észre ebben a történetben, legalábbis amit a lélek kijelent, én elmondom, hogy figyeljük meg, hogy mennyire érdekes történet van itten a tó körül. Nem egy akármilyen beteg emberről beszélgetünk, hanem egy 38 éve beteg emberről beszélgetünk. Én még csak 31 vagyok, és még 7 évet kellene éljek, hogy annyi évet éljek, mint amennyit volt ez az ember, csak beteg, és annyit várt, hogy meggyógyulhasson. És azt veszem észre, hogy itten az emberek a tó körül csak a fizikális gyógyulásra törekedtek. Így el tudom képzelni, hogyha én ott vagyok, mit tudom én, milyen betegségeket sorol fel? Sánták, aszkóros. Mit tudom, legyek sánta. De én azt látom, hogy a másik 38 éve ott fekszik. Mit tudom én, legyek én 3 évet ott, de én már megtudom, hogy a másik ember 33 éve ottan fekszik. Akkor azt mondanám, hogy na, én még csak 3 éve vagyok itt, a másik 33 éve, inkább ő menjen előre. Itt is azt veszem észre, hogy az emberek inkább letaposták egymást, csak hogy elragadják a gyógyulást, a fizikális gyógyulást, de semmiképpen sem a lelki gyógyulást. Nem a lelki gyógyulásra vágytak, a lelki tisztulásra vágytak. Ez csak egy zárójel.
Főképpen nem is tudtak arról, hogy van lelkük?
Nem tudom, tudtak-e vagy nem. Lényeg az, hogy Jézus ide ment ehhez a tóhoz, ahol történtek a gyógyulások, és mindegy, hogy történt, hogy ez Istentől volt-e, vagy az emberek csupán úgy hittek benne, úgy, ahogy én is hallottam, hogy a másiknak fájt a foga, és nem volt ágókálmin, letépte az ingnek a fehér gombját, odaadta, és mondta, hogy ezt tedd meg, mert ez az ágókálmin. Másikban volt egy kicsi pia is, az megette, és tényleg elmúlt a fogfájása, mert elhitte. És bárhogyan is történtek ezek a gyógyulások itten, Jézus minden esetre itten a 38 éve beteg embert meggyógyította annyival, hogy azt mondta, hogy kelj fel, kelj fel. És azt gondolom, hogy bármiben hittek itten az emberek, azért a figyelem itten Jézusra irányult, hála Istennek. Úgyhogy...
Nem egy gombra, vagy egy homeopátiás szer, ami ugye, hát oké, most tegyük fel, hogyha az ember meggyógyul egy ilyen homeopátiás szer által, vagy a gomb által, az is jó ugye a testnek, tehát mindenképpen jó, hogy nem kell nyomorkodjon az ember. De viszont nem mindegy, hogy az ember az ő gyógyulásához mit asszociál. Asszociálja a lelki gyógyulást is, vagy pedig alapjában véve semmit. És a betegség fél év múlva, egy év múlva ugyanúgy visszajön, mint ahogy kiújul, mint ahogy az korábban ott volt.
Ez nagyon fontos, amit mondasz, mert tényleg az ember ő a gyógyulását mihez azonosította? Azt, hogy megjelent egy angyal, akit nem is láttak, csak azt látták, hogy felkavarodott a víz, gyorsan, aki beletette a tagját először a vízbe, az meggyógyult, de ő csak ehhez tudta azonosítani, egy csodához, egy jelhez, amiről tudjuk jól, hogy ezek a jelek, ezek a csodák önmagában nem elegendőek, sőt a legtöbb esetben az embert elviszik egy olyan irányba, ahol a csoda hajhászásba kezd. De amikor Jézus gyógyít meg valakit, és kíváncsi lesz rá, és vele hozza összefüggésbe, na akkor Jézusnál sok mindenre fény derül, és a legtöbb esetben a lélek tisztítása, tehát amiről örökké beszélt, örökké tanított, a belsőnek a megtisztítása, ő erről jött bizonyságot tenni.
Pontosan épp azért, mert ő azt mondta, hogy először tisztítsuk meg az élénk a belsejét, akkor a külseje is tiszta lesz. Tehát ezt nagyon, nagyon fontos hangsúlyozni, kedves barátaink, hogy Jézus ő azt akarta, hogy úgy gyógyuljunk meg gyökereinkben. Tehát maga a betegségnek a magva is úgymond ki legyen pusztítva belőlünk. Tehát ő tudta az, hogyha az edének a belseje megtisztul, hogyha lelkileg megtisztulunk, akkor fizikailag sem leszünk újból betegek. mert tulajdonképpen minden a belsőből származik. Hogyha mi igazán tiszták lennénk lelkileg, mint amilyen volt Jézus, akkor úgy igazából meg sem tudnánk halni. Mert a halál, tudjuk jól, hogy miből van, a hazugságból, a bűnökből van, a tisztátalanságból származik. És mégis az emberek mennyire ragaszkodnak a fizikai gyógyuláshoz, és sokan nem is tudják, hogy úgy igazából azért akarnak meggyógyulni testileg, hogy visszamehessenek oda annak cselekvésében, ami okozta számukra a betegséget. Tehát a legtöbb ember nem tud arról, hogy amikor ő meg akar gyógyulni testileg, ő azért akar meggyógyulni, hogy ugyanazt csinálhassa továbbra is, ami számára a betegséget okozta. És nyilván egy idő után az embernek már nem lesz visszaút, csak a, ugye a temető. Egyébként nagyon fontos dolgot mondtál akkor, amikor így hát kihangsúlyozta az, hogy Jézus oda ment a tóhoz, ahol olyan emberek voltak, amilyenek voltak. Ugye itt felsorolja, hogy vakok, sánták, aszkorosok sokasága. Nem tudom, milyen az aszkor, de teljesen mindegy, lehet Covid is, teljesen mindegy. Nagyon fontos tanítás az, kedves hallgatók, mert nagyon sokan mi pontosan megfordítjuk a dolgokat. Tehát a Krisztus oda ment, ahol a probléma volt. Az Antikrisztus mit csinál? Azt mondja, hogy hát ti gyertek ide hozzá. Tehát várom, hogy jöjjenek oda hozzám az emberek, ugye? Tehát Jézus azt mondta, hogy menjünk, mi keressük meg őket. És azt mondta, hogy keressük meg a gazdagokat, azokat, akik teljes jólétben vannak, mindennel telve vannak, minden gazdagsággal telve vannak, pénzzel is, jóléttel, meg kényelemmel nem. Oda ment Jézus a betegekhez, a vakokhoz, a sántákhoz, a megtört szívűekhez, akiket tulajdonképpen ugye már megtört a világ, ugye, mert a világ az maga a bűn, úgy minden este, ahogy ismerjük az elbukott világot, ami hatással van ránk, az, ami tulajdonképpen megbetegít bennünket. Ezek az emberek feltehetőleg, hogyha nem is az egész, de nagyon sokan közülük már nem hittek annyira a világban. Talán némelyek felfogták azt, hogy ők azért jutottak oda, ahol vannak, mert a világot követték. Azért betegedtek le úgy lelkileg, mint szellemileg, mint fizikailag, ugye, testileg, mert a világot követték. És az ilyen embereket könnyű úgymond, idézőjelben mondom, megtéríteni, vagy Istenhez fordítani, ugye. Mert ők már nem hisznek a világban, hisz a világ okozta a betegséget számukra. Tehát fontos kihangsúlyozni azt, hogy a Krisztus oda ment, ahol szükség volt rá. Nem az egészséges embernek van szüksége a doktorra, hanem a betegnek. Tehát a doktor ugye oda ment, ahol a beteg emberek voltak. Nem a jólétben élők társaságát kereste, akik még hisznek a világban, hanem a megtörteket, a megtört szívüket kereste, mert tudta, hogy ők fogékonyabbak arra a világra, arra az országra, arra az igazságra, amelyet ő elhozott, magával hozott a földre. Tehát nagyon fontos, hogy ő kereste meg azokat, akik befogadták, tehát ő ment oda Péterhez, ő ment oda Mátéhoz, nem Máté ment oda hozzá, mit tudom én, mint ahogy történik ugye újabban, hogy veszünk egy repülőjegyet, és akkor elmegyünk Indiába, vagy elmegyünk Nepálba, vagy elmegyünk Kanadába, vagy nem tudom én, elmegyünk hova, valahova a guruért. A gurút lássuk, nem. A guru ment el, ahogy Levik az előbb mondta, megüresítette magát, szolgai formát vett föl, és ő kereste meg a rászorulókat, nem pedig a rászorulók keresték meg őt. Tehát ugye még ez is mennyire megmutatja az, hogyha ő a Krisztus az, aki megkeres téged, akár a szavak által is, kedves hallgató. Ugye ezt a videót te hallgatod, ő téged megkeresett, nem az ő teljes dicsőségében, hanem két gyarló ember ajkai által, de megkeres téged, zörget a te ajtódon, és megkérdi, hogy nem-e szeretnél meggyógyulni, vagy hogy mi bánt, gyere, beszéljük meg, az ajtód előtt állok és zörgetek, hogyha megnyitod az ajtót, akkor bemegyek hozzád, és veled vacsorázok, és te én velem. Én viszem, én állom a kaját, én adok mindent, én adom a táplálékot. Te csak beengedsz, és mi ketten beszélgetünk. És akkor a kincset fogsz kapni, akkor a gyógyulást, amekkorát különben nem kaphattál volna. És amit a világ összes pénzével nem vásárolhatnál meg. Mert én hozok mindent az egyben. Nem csupán a külső gyógyulást, mint a tó által, vagy valamilyen gyógyszer által, orv, osság által, homeopátia által, vagy nem tudom én mi által, hanem hozom a legfontosabb gyógyulást, a belső gyógyulást, ami örök életre szól. Kiírtom a betegségnek az írmagját belőled. Ezt hozom számodra. Imé, az ajtót előtt állok, és zörgetek. Nem fogom rátörni az ajtót. Nem fogom rátörni az ajtót. De ha te beengedsz, akkor megkapod azt az ajándékot, ami ingyen van. De nem azért van ingyen, mert értéktelen, ócska, hanem azért, mert megfizethetetlen. A legdrágább vérrel fizettek azért. Kedves barátom, a legeslegdrágább vérrel fizettek azért. És ő keres meg téged, és ő hívogatott téged mostanig is.
Pontosan, mai napig is ő keres meg minket, kiváltképpen a megtört szívűeket, akik már sírnak, és ezért is nevezi boldogoknak Jézus, akik sírnak, mert közel van a megtört szívűekhez Jézus. És itten a történetben is a lélek számomra kijelent egy csodálatos dolgot. Én nem azt mondom, hogy ez pont így történhetett, el tudom képzelni, de mivel jön, elmondom. Figyeljük meg azt, hogy én azt gondolom, hogy szerintem Jézus az az emberhez ment oda, aki a leghosszabb ideig már ott volt a tó körül, és ő gyógyította meg, nem az összest. El tudom képzelni, hogy az az ember 38 év betegség szenvedés után, miután megkapta Jézustól a gyógyulást, követte őt, ment és hallgatta, hogy mit mond. És el tudom képzelni, hogy az az ember visszament a többiekhez, és bizonyságot tett. És el tudom képzelni azt is, hogy az összes többi beteg oda ment Jézushoz, és több helyen leírja, hogy rengeteg beteget gyógyított meg ő. És azt is el tudom képzelni, hogy az emberek a talat ott hagyták, és már nem vártak többet az angyalra, aki felbolygatja a vizet, hanem mindannyian oda mentek. Én el tudom képzelni ezt a csodálatos folyamatot, hogy így történt. Hogy ez a 38 éves ember merjen bizonyságot tenni Jézusról. Hogy azok a többi betegek merjenek hinni Jézusban, és oda menni hozzá, hogy majd őket is meggyógyítsa, és majd ők is kövessék, hallgassák őt, és majd ők is menjenek tovább, és majd ők is bizonyságot tegyenek. Ezeket mind el tudom képzelni. És akkor már itt vagyunk a szombatnapon is, mert ez is egy érdekes dolog, hogy pont szombat volt.
Volt egy érdekes dolog, ami a fejemben volt, csak kiment hirtelen, elszállt, de szerintem mindjárt visszajön.
Na, vissza.
Ja, igen, csak azt akartam mondani, hogy ki van hangsúlyozva ez az ember, 38 éve volt beteg, és 38 évesen is még mindig reménykedett, hogy ő meg fog gyógyulni, kedves hallgatók. Meg kell szépen, hogy valamit fogjatok meg, jó kapaszkodjatok, mert hatalmas kijelentés jön most. Ez az ember 38 év után is még bízott abban, hogy testileg meg fog gyógyulni. Az a test fog meggyógyulni, ami lehet, hogy 39 évesen el lesz véve tőle. Mennyivel inkább kellene vágyakozzunk arra, hogy a lelkünk meggyógyuljon, ami örökkévaló, örök életre szól. Hogyha ő 38 éven keresztül várt a testének a gyógyulására, nem kéne még inkább, még ennél is hatványozottabban vágyakoznunk arra, és várnunk arra, és könyörögnünk, hogy a lelkünk meggyógyulhasson, kedves hallgatók. Emlékeztek a bizonyságomban, többször is elmondtam, hogy nekem az egész utam úgy kezdődött, hogy beteg voltam, durván beteg voltam, és azt sem tudtam, hogy milyen bajom van. És valahogy az Úristen, nem tudom én, hogy nem, igazságkereső voltam, de nem az én érdemem ez. Valahogy a szívemre helyezte azt, hogy nincs, amit keressek a doktoroknál. És még arra sem voltam kíváncsi, hogy milyen bajom van, hanem egyszerűen éreztem, hogy ez a betegség, ez az Úristen és az én dolgom. Ezt mi ketten kell intézzük. Hiába mondták, hogy minek a sürgősségére, nem mentem. És akkor hoztam egy olyan döntést, hogyha meghalok is, hogyha belehalok is, meg akarok gyógyulni, mert éreztem, hogy az én lelkem beteg. Az én lelkem beteg. És itt kezdődött az útam, úgymond. Úgy mondjam azt, Isten igazából. Az evangélium megismerésének az útja, kedves hallgatók. A Krisztussal való ismerkedésnek az útja. Így kezdődött, hogy valahogy azt éreztem, hogy nekem nem a testemmel van a legnagyobb probléma, hogy most minden kimegy belőlem is, és még vizet sem tudok inni, és kényszerből, és nem tudok aludni is, és semmi nem működik, mint ahogy korábban működött, hanem nekem sokkal súlyosabb a problémám, ezt valahogy éreztem az Úristen kegyelméből. Talán te is érzed, még ha nem is akarsz ezzel szembesülni, hogy neked az igazi problémát nem a derekaddal van, nem a fejeddel van, nem a szíveddel van, vagyis a szíveddel van, de nem abban az értelemben, mint ahogy ezt az orvostudomány mondja, hanem sokkal inkább abban az értelemben, mint ahogy az Úristen azt mondja számunkra. Tehát tényleg én annyira vágyom, aki ezt hallja, hogy elgondolkozzon azon, hogyha ennyire fontos a testi gyógyulás, a fizikai gyógyulás, ami nem maradandó, mert Lázár feltámad, de megint meghalt ő. Lehet, hogy mit tudom, 2 éven belül megölték Lázárt, az is elképzelhető, Isten tudja, vagy meghalt. De hogyha ennyire fontos a testünknek a gyógyulása, ami ideig, óráig való, egy szempillantás az egész. Elmondtam egy előző videóban, hogy a barátomnak a nagymamája, aki már ugye a megboldogulás küszöbén van, és már át is lépte a küszöböt egy alkalommal, és visszajött, valahogy felé lett, azt mondta, hogy emberek, egy szempillantás volt az egész élet, a földi élet, a testnek az élete, aminek a gyógyulását mi annyira vágytuk, és annyira aggódtunk az egészségért, holott csupán egy szempillantás volt az egész. Mennyivel inkább fontosabb kéne legyen az örök élet, a lelkünknek az egészsége, a lelkünknek a meggyógyulása, kedves ragatók, Levike?
Hát, én ehhez már nincs, amit szóljak. Jó gyűltem, mert segre jutnám volna. Tényleg hatalmas kijelentés. Folytassuk. És azonnal meggyógyul az ember, és felvevé nyoszolyáját, és jár vala. Aznap pedig szombat vala. Mondának azért a zsidók, a meggyógyultnak, szombat van, nem szabad neked nyoszolyádat hordanod. Felele nekik, aki meggyógyított engem, azt mondá nekem, vedd fel a nyoszolyádat és járj. Megkérdék azért őt, ki az az ember, aki mondá neked, vedd fel a nyoszolyádat és járj. A meggyógyult pedig nem tudja vala, hogy ki az, mert Jézus félrevonult, sokaság lévén, azon a helyen. Ezek után találkozék vele Jézus a templomban, és mondanéki, íme meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elméne az az ember, és hírül adá a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. És emiatt üldözőbe bevék a zsidók Jézust, és meg akarák őt ölni, hogy ezeket művelte szombaton. Én úgy értettem meg, mivel a zsidók törvény szerint a szombatot nagyon-nagyon-nagyon szent napnak tartották, ahogy az meg is volt adva, meg volt parancsolva nekik, de csupán azért volt megparancsolva nekik, azért volt törvénybe foglalva nekik, hogy a szombatnapot ünnepeld meg, pihenjél meg, és töltsed azt csak az Uraddal, a te Isteneddel. Mivel annyira elsüllyedtek az anyagiasságban, annyira harácsoltak, annyira gyűjtögettek, hogy igazából ez egy olyan szükségszerű állapot volt. Ez is Istennek a kegyelmét mutatja, hogy drágám, hogyha már egy héten, 6 napon át szaladgálsz, kérlek, adj egy napot nekem. Adj egy napot nekem, hogy tudjunk együtt lenni. És Jézus azért gyógyított szombaton, azért tette azt, amit tett szombaton, mivel a zsidók a szombatot sem úgy töltötték, ahogy azt kellett volna tölteni lélekben, Istenre ráhangolódva, hanem ahogy láthatjuk, amikor meglátták azt, hogy Jézus meggyógyított valakit 38 év betegség után, meg akarták ölni. Hihetetlen. És a Pál leveleibe olvashatjuk azt, hogy Jézus az örök szombatot adta nekünk, ahol le van írva, hogy Jézusban az örök nyugalom napja van, az örök pihenés napja van, a megnyugvás napja van. Ezt persze nem úgy értem, hogy most akkor én hátradülök és nem csinálok semmit, hanem hogy Jézus egy másik helyen írja, vagyis mondja, hogy ne a földi kincsekért menjetek, fussatok és gyűjtögessetek, hanem a mennyei kincsekért, amik örökre megmaradnak. Ez a szombatnak a napja. És ő is ezt tette. Ő örök szombatban volt. Ő nem csak szombaton tette ezt, hanem hétfőtől vasárnapig, vasárnaptól hétfőig, éjjel-nappal, ha kellett. Amikor a lélek indította, amikor éppen felkeresték őt, akár Nikodémus is, és ő folyamatosan a mennyei kincseket gyűjtögette, és azokat szórta szét, ő a szívét szórta szét, és ezért is követik annyian, mert a dal jut eszembe, hogy aki szívét szórja szét, vagy aki szívét osztja szét, azt követik, és Jézus ezt csinálta, az atyának a szívét osztogatta, úgy, ahogy mi csináljuk itt a Messengeren, osztogatjuk a szíveket, de ő a valósággal a szívét osztotta szét. És amikor az ember megkóstolta az ő szívének az ízét, akkor azt mondta, hogy nekem ez kell, csak ő kell.
Na, közben csak kis technikai dolog, hogy a mikrofon közben-közben is súrlódik valamihez. Arra, ha tudsz, akkor picit figyeldem. De ez mellékes. Nekem az jött a szombatról, Levike, itten közben, ahogy mondtad, mert itt úgy igazából, hogy tényleg az itt van kihangsúlyozva a szombat, hogy megértsük a szombatnak a lényegét. És az, hogy a vallásos szellem, vallásos szellemiség, mondjam azt, hogyan gondolkodik a szombatról. Tehát ugye a szombat az arra volt elrendelve, hogy az ember teljes mértékben Istennel legyen. És ilyenkor a zsidók összegyűltek ugye a zsinagógákban, a templomokban, mint ahogy vasárnap a templomban, ugye egy órára az emberek összegyűlnek, és akkor egy órát Istennel töltenek, úgy, ahogy valamit hallnak az igazságból is, na de egy órát ugye egy hétből, tehát 7x24-ből Istennel töltenek. Tehát a szombat arra volt adva, hogy azt a napot az ember teljes mértékben Istennel töltse. És a zsidók, és talán nagyon sokan a mai keresztények közül sem veszik észre, hogy úgy igazából Jézus a szombatot Istennel töltötte, akkor, amikor gyógyított. Isten igazából Istennel töltötte a szombatot. De hogyan történik ez a vallásos berkekben? És tényleg, Isten bocsássa meg nekem, nem akarok én senkiről sem elmarasztalóan beszélni tényleg. Én csak egyszerűen elmondom, bizonságot teszek arról, amit megértettem, de annélkül neheztenék bárkire is, mert nálamnál nyomorúságosabb ember a Földön nincs, akinek nagyobb szüksége van Isten kegyelmére, mint nekem. Tehát elmondom egyszerűen azt, hogy a szombatot Istennek áldozni a zsidó értelemben és vallásos értelemben betűt jelentett. Pihenést, és akkor elmélkedést, tóra olvasást, biblia olvasást jelentett. És Jézus hogyan töltötte a szombatot az Úristennel? Isten igazából a kezeivel gyógyított. Hát ki van jobban Istennel? Az, aki Bibliát olvas, vagy aki Istennek a hatalmas erejével és a jelenlétével gyógyít? Ki van inkább szombatban? Ez a kérdés, kedves hallgatók. Remélem, hogy érthető a különbség, hogy a Levike mondta, hogy Jézus az örök szombatba, az örök nyugalom napjába hív bennünket, hogy lépjünk be Istennek a jelenlétébe, merítkezzünk, merüljünk alá az igazságnak, fürödjünk meg benne teljes mértékben, és ne is szálljunk ki belőle, hogy egyfolytában szombat legyen. De még hogyha dolgozunk valamit, tegyük fel fizikai, a testért dolgozunk valamit, akár favágás, vagy bármi, az is a szombatban legyen, úgy, hogy a szombat lelki állapotából. De mennyivel inkább van szombatban ugye az, amikor az ember gyógyít, és bizonságot tesz az élő Istenről, az ő országáról, az ő tökéletes tervéről. Tehát ez nem munka, hanem Istennel való közösség, ugye, ahogy az angol mondja, közösségvállalás, communion, úrvacsora, ugye. Tehát Jézus szombatban volt, és Isten tiszteletet hajtott végre azáltal, szombati Isten tiszteletet hajtott végre azáltal, hogy meggyógyította a szerencsétlent. Mert van-e annál nagyobb Isten tisztelet, kedves hallgatók, mint az igazság által, az igazság szava által, a kegyelmesség, az irgalmasság gyakorlása által meggyógyítani valakit, kihúzni a pácból valakit?
Mindazáltal nem kárhoztatunk senkit sem, aki még így hiszi és így éli, hogy a szombatnapot meg kell tartani. Ezzel semmi baj nincsen. Azzal sincsen baj, hogyha valaki az ételek között válogat, hogy valaki azt gondolja, hogy azt megeheti, azt meg nem eheti meg. Ezzel sincsen baj, nem kárhoztatunk senkit. Ezen mi is át kellett menjünk, ezeken a belső vívódásokon, hogy megértéseket kapjunk. Viszont miután már megértettük az új szövetségből, Isten kegyelméből, hogy az örök szombatba hív, és minden étel tisztítva, ezért én nem kárhoztatok senkit. Én áldom az Urat, hogy ezt nekem kijelentette, én ezt továbbadom, viszont ez csak egy rövid ilyen zárójel volt, hogy vannak még emberek, akik másképp gondolják. De nincsen ezzel semmi baj. Nincs ezzel semmi baj. Én kívánom, hogy aki a szombatot is megtartja, az tényleg örömmel tartsa meg, legyen örömet benne, legyen lelki békéje, dicsőítse meg az Urat a szombatnapon is. És te persze, szívem legnagyobb kívánom azt, hogy ők is megértsék azt, hogy az örök szombatban vagyunk hivatalosak. Hogy is károsztatnék én bárkit is, hogyha még én is dolgozok pénzért, idézőjelben mammonért. Úgyhogy még én sem élem azt, amit Jézus élt, habár teljes szívemből kívánom, de engemet is lehetne sok mindenért kárhoztatni, de Jézus nem kárhoztat, hiszen nem azért jött, hogy károsztasson, hanem azért, hogy megmentsen, megtartson, összegyűjtsön. És hiszem azt, hogy akik mi szerelembe estünk, azokat napról napra egyre inkább tisztogat, egyre inkább vonz magához, hogy egyé váljunk, és amik még nem tiszták, amiket még nem teljesen értünk, azokat majd megérteti, és megtisztítsa mi bennünk. Úgyhogy ezek a beszélgetések is erről szólnak, hogy megosszuk azokat,
megérleli.
Amiket mi is megértettünk. Pontosan.
Megérteti és megérleli mi bennünk. Azt is mondta ennek az embernek, akit meggyógyított, hogy imé meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgot, ne menjél vissza a régihez, hogyha az újat megkaptad erővel és hatalommal, bizonyosságot nyertél arról afelől, hogy ebben élet van és életerő van, és ez az életre visz, akkor ne menjél vissza a régihez, ami a betegséget okozza egyébként.
Azt gondolom, hogy ez a tanítás, ez, amit most itt mondott Jézus, ez is teljesen új kijelentés. Hála Istennek! Van az a példázat, van az a tanítás, amikor Jézus példabeszédekben úgy tanít, és jelzem, itt már tanít példabeszédekben, azt mondja, hogy Jézus kitisztítja a házat, és az ördög kimegy belőle. A ház tiszta lesz, fel van ékesítve, de még nem lakik senki benne. Az az ördög, aki kiment belőle, puszta helyeken vándorol, víztelen helyeken, nem találja helyét, és visszamegy, hogy megnézze, a házában lakik-e valaki, a házban, ahol korábban lakott, lakik-e valaki, és meglátja, hogy nem lakik senki benne. Ezért vesz maga mellé hétszerte gonoszabbat, és bemennek, és sokkal rosszabb lesz a dolguk. Na ezt a tanítást, ezt a példabeszédet vetítsétek rá erre az egy mondatra. Íme meggyógyultál, íme megtisztítottalak a te házadot. Többé ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Ennyire egyszerű ez is.
Többé ne vésd el a célt, nézz a célra, csak a célra néz, az életre néz, hogy ne legyen rosszabbul dolgod, hogy több ördög ne menjen belép. Ezt amúgy többször elmagyaráztuk Isten kegyelméből, hogy mit jelent az, hogy visszament az ördög, mit tudom én, 8-at magával. Tehát magához vett 7 magánál gonoszabbakat, és visszament abba az emberbe, és rosszabb lett az ő állapota. Pontosan erről van szó, kedves agatók, tehát amikor az ember úgymond gonosz állapotban van, vagy vétkezett, elvétette a célt, az életnek a célját, nem az élet dolgait művelte, és nem az élet dolgait gondolta az ő elmében, az ő szívében, hanem a halál dolgait, akkor tudjuk jól, hogy a bűn, amiről mi tudjuk, hogy bűn, ugye, az azért csinálja az ember, azért cselekszi az ember, mert az örömöt okoz. Tagadhatatlan, hogy a bűn örömöt okoz az embernek. Mindaddig, amíg megtudja az ember, hogy van igazi öröm, ami nem okoz, ami nem bűn, és ami nem halállal jár, és nem betegséggel jár. Viszont, kedves agatók, többször elmondtuk azt, hogy amikor az ember találkozik az igazsággal, de nem csupán egy ilyen lexikális igazsággal, egy ilyen biblikus igazsággal, hanem az igazság erejével. Mint ahogy az ember találkozott az igazság erejével, mint ahogy találkoztunk a bűnök bocsánatával, ahol a felszabadító érzéssel, akkor az akkora örömöt ad számunkra, és az igazságnak a megismerése és felismerése, akkora örömöt ad számunkra, amekkorával korábban nem találkoztunk. Na most, hogyha mi valamiért mégis elfordulnánk ettől az örömtől, a mennyei örömtől, az igazság általi örömtől, és visszamegyünk a régi örömökbe, akkor a régi örömből, a bűnös örömből, a bűn öröméből még több kell. 8-szor annyi kell, 7-szor annyi kell ahhoz, hogy érezzünk valami örömöt, és még az sem éri fel azt az örömöt, ami a mennyből való, kedves agató. Ezt jelenti ez a példázat körülbelül. Remélem, hogy érthető mindenki számára ez.
Nagyon-nagyon tisztán érthető számomra. Még annyit hozzátennék, hogy akkor, ha valaki kérdezi, hogy hogyan lehet betölteni a házat, hogy ne legyen az, hogy üresen találtatik. És ezt én mondom, Jézus nem is mondta, amúgy nekem sem mondta. Itt nincs leírva. És én mondom, de nem parancsként, nem törvényként, hanem ez kell legyen a természetes folyamata, hogy kövess engemet. Ismerd meg az én beszédeimet, az én tanításaimat. Azáltal én és az Atyám elmenjünk és te nálad lakozunk, és ott már nem lesz több hely. Kaptál egy kicsi bizonyságot, gyógyulást, azt elmeséled örömkönnyekkel, dadogó ajkakkal, ahogy mi is tettük. És azt mondja Jézus, még kapsz. Azt is megosztod örömkönnyekkel, dadogó ajkakkal, azt mondja Jézus, még kapsz. És a ház teli lesz, és nem lesz többet helye a régieknek. Ezt én is így tapasztalom az életemben. Ez egy folyamat, évek óta tart, és még évekig fog tartani, amíg itt a földön élek, de ez ennek a folyamata. Csak Jézus akkora szabadságot ad, annyira szeret, hogy nem mondja ezt, hanem azt akarja, hogy te benned szülessen meg. Arra vágyik, jobban mondva, hogy te benned szülessen meg, hogy te ismerd fel magadtól, hogy igen, te rád van szükségem, én veled szeretnék töltekezni minden napon, hogy ne legyen többet hely a régieknek, és többet nem lesz hely a régieknek.
Ennyi az egész. Ennyi az egész. Figyeljetek meg azt, hogy a 14. bekezdésben van az, hogy azt mondja Jézus, hogy menj el és többé ne védkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgot. És ő mit csinált? Ő már rögtön a következő bekezdésben, ugye a következő bekezdés bizonságot tesz arról, amit Levike elmondott. És pedig arról, hogy ő már kezdte cselekedni a jót. Ő elment és hírül adta a zsidóknak, hogy mi történt vele. Hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. Mi is hírül adjuk neked, hogy Jézus az, aki minket meggyógyított, és folyamatosan gyógyít. Mert még most sem vagyunk tökéletesek, és mi most is megmossa a lábainkat, hogyha bekoszódik a lábunk valami által. Tehát ő ugye már kezdte betölteni a házat, hogy ne menjen az ő házába vissza a régi dolog, a bűnök, a hazugságok, a babonaság, meg a vallás, és így tovább. És hogyan töltötte be a házat? Úgyhogy elment és hírül adta, az örömhírt elmondta. De amikor az ember elmegy, hogy hírül adja az embertársainak, megkeresi a nyomorúságos embertársait, hogy hírül adja, hogy mit tett érte az Úristen, hogy mit kínál fel számára az Úristen, akkor az Istennek a maga, az ereje van vele. Érthető? Tehát én magammal viszem, vagy egészen pontosan Istennel járok, ő velem van, és miközben híradom, ő ott van mellette, és tanít engemet, úgymond súg nekem. Nagy valaki ezt babonásan értse, de tényleg igaz, amit Jézus mondott, hogy ne aggódjunk, ne gondoskodjunk, hogy mit fogunk majd mondani a bíróságon, meg imittamot, mert nekünk megadatik abban az órában, hogy mit mondjunk, és úgy semmi fogunk szólni. Sőt, amikor hírül adjuk a hírt, az örömhírt az embertársainknak, akkor sem mi kéne szóljunk, hanem az Úristennek a lelke kéne szóljon általunk, és azáltal telik be a mi házunk, valahányszor hírül adjuk a zsidóknak, a székelyeknek, a magyaroknak, a románoknak, és mindenkinek, hogy mit tett velünk a kegyelmes Isten, annyiszor velünk van ő, és ő adja a szavakat, ő adja a lelkületet, ő adja a szeretetet, ő adja a bölcsességet, ő adja a bátorságot, és mindent ő ad. És ezáltal telik meg a házunk, mert ilyenkor mindig bizonságot szerzünk afelől, tényleg él, itt van velünk, nem látjuk így fizikai szemeinkkel, de mégis valóságosabb, mint bármi, amit fizikai szemekkel látunk. És így telik meg a házunk, csordultig ugye a szívünk, míg végül nem marad benne más, csak az ő jelenléte, a Krisztusnak a jelenléte. És akkor szépen mehetünk lefeküdni, megboldogulni.
És azt gondolom, hogy itten sokan nem is értettük igazából, én is most értem meg, így lélek által, hogy azért ez az ember nem kicsi dolgot tett. Hiszen miután én találkoztam Jézussal, az ő szerelmével, az ő kegyelmével, én tadogó alkakkal mertem még anyumnak is elmondani, nem akármilyen nagy vallási vezetőknek, hanem még anyumnak is alig mertem elmondani, meg közeli ismerősöknek, barátoknak. És az az ember azoknak tett bizonyságot, akikről lehet olvasni, hogy az emberek féltek tőlük, nehogy kizárják őket a zsinagógákból. Nikodémus éjszaka lepel alatt ment, nehogy megtudják. A vak ember miután meggyógyult Jézus által, és kérdezték a szüleit. A szüleik már nem ismertek válaszolni másodjára sem, hanem azt mondták, hogy kérdezzétek őket, leírja, hogy azért, mert féltek tőlük. És ez az ember felállt, odament, és elmondta, mekkora hite volt, és mekkora bizonyságot kaphatott Istentől ezáltal, a bizonyság által, ez sincsen leírva. De én is tapasztalom, mi is tapasztaljuk, amikor beszélünk az embereknek Jézusról, érezzük azt, hogy átfolyik rajtunk a kegyelem, az erő, az ő szent lelke, és növekedünk, növekszik a szívünk, a lelkünk. És csordultig van a poharunk.
Mi volt a fizetség? A fizetség az volt, hogy és emiatt üldözőbe vevék a zsidók Jézust, és meg akarák őt ölni, hogy ezeket művelte szombaton. Nem nagyobb a tanítvány az ő mesterénél. Hogyha őt ördögnek nevezték, akkor a tanítványait is ördögnek nevezik. Ma is, kedves agatok. És üldözik az ő tanítványait, mert a tanítványok megértették Isten kegyelméből, hogy Isten lélek, és akik őt imádják, és tisztelik, és ismerik őt, lélek által imádják, lélek által ismerik meg, és tisztelik őt, és lélek által értik, még a szombatot is, ugye, hogy azért akarták megölni konkrétan, hogy mindezt szombaton művelte. nem vették észre, mivel a betű rabjai voltak, a törvény rabjai voltak túlságosan, és visszaéltek a törvénnyel, mert a törvényt jól ismerték. Jól tudták azt használni és alkalmazni embertársaik ellen a maguk javára, ugye. És nem vették észre, hogy ez volt a legnagyobb Isten tisztelet, amit valaha láttak. Nem tűnt fel nekik, hogy ilyen nagy sabbát nem volt. Egész életükben ők ekkora sabbátot nem láttak. Hogy valaki szombat napon visszaadta az életet egy nyomorultnak. Meg akarták ölni őt azért, hogy megszegte a szombatot. Holott Jézus nem szegte meg a szombatot, hanem megszentelte. Megszentelte Isten igazából.
Bétöltötte.
Pontosan be volt töltve rendesen.
Betöltötte ezt is, mint a törvényt. Csordultik. De pontosan. Jézus sem kárhoztatta itten az embereket, hanem fordítva, ők a zsidók károsztatták Jézust emiatt, és mai napig is így van. És kívánom, hogy akik mai napig így gondolkoznak, hogy akik kárhoztatnak minket azért, mert nekünk minden nap szombat, ne tegyék. Jézus sem kárhoztat minket, és titeket sem, azért, mert még a szombatot ünnepelitek kizárólagosan.
És ugye pontosan nagyon fontos ez, hogy ő sem károsztatta, és mi sem szabad, senki sem károsztassunk. Elmondjuk, bizonságot teszünk arról, amit mi kaptunk, amit mi tudunk Istentől, és mindenki azt kezd azzal, amit akar. Remélhetőleg valaki megérti, és megkívánja azt, amit mi megértettünk, és ami számunkra is éppen úgy elérhető, mint a mi számunkra. És mit akartam mondani még itten? Igen, azt, hogy kedves hallgatók, hogy ugye van ez, amit tapasztalunk, és hangsúlyozom az ellenségeinkért, hogyha vannak a hallgatók között ellenségek is. Értük, hangsúlyozom, hogy mi is tettük ezt, mi is cselekedtük ezt. Kárhoztattunk embertársainkat, mi is kárhoztattuk az embertársainkat, mi is vádoltunk, mi is törvénykeztünk, és mi is ítélkeztünk. De viszont nagyon fontos felhívni figyelmet arra, hogy igen, Jézusnak volt egy-két szava néha a farizeusokhoz, de ő nem kereste őket. Nem kereste, hogy hol vagytok, hamis proféták, hol vagytok. Nem ment be a zsinagógába, hogy egyszer ugye, amikor felment, egyszer bizonyságot tett a templom ellen, ugye a templomnak az akkori formája és az akkori szerepe ellen, úgymond, és kész. Ő nem kereste a farizeusokat. Mindig őt keresték meg a farizeusok, és ők vádolták őt. Ő nem vádolt. Tehát ő senkit nem vádolt. Volt, amit cselekedjen ő. Bőségesen volt neki munkája. Nem volt neki ideje vádolni sem a farizeusokat, sem a hamis profitákat, sem a hamis tanítókat. Amikor azt mondták, hogy valaki a te nevedben nem tudom én, mit csinál keresztel, nem baj. Ha nincsen ellenem, akkor vele van. Hagyja, jó, csinálj nyugodtan. Az ő dolga, aztán majd elszámol vele.
Hát azt kívánom, így ahogy ezt mondod, most az a megértés jön, hogy Jézusnak nem volt szüksége, és nem is volt ideje, hogy ezt tegye, hogy felkeresse a hamis profitákat és leleplezze őket. Hiszen ő az atya lelkében járt, ő világított, tündökölt, benne az élet volt teljessé, és körülötte meggyógyultak az emberek, és életre támadtak fel, ezért neki nem volt szüksége, hogy ezt tegye, és ezáltal az atya meg is dicsőítette őt. De vajon nem-e azért csináltuk mi is, annak idején, többek között, hogy az emberek lássák, hogy milyen vagányok vagyunk, milyen ügyesek vagyunk, mindenkit elepleztünk. Ezek vágják ember a Bibliát. Nem az emberek dicséretét akartuk titokban egy kicsit, hogy figyeltek ránk, mi már azért itt vagyunk a szeren. Kérlek egy pár lájkot.
Tehát mi is Nobel-díjat szereztünk farizeusságból. Ezt nyugodtan elmondhatjuk, hogyha valamit el lehetett bukni, mindent elbuktunk. Tehát én nem vagyok méltó arra, csak a magam nevébe beszéljek. Én nem vagyok méltó az életre, semmiképp nem a mennyek országára. Tehát hogyha meg is kapom azt az örömöt, azt a békességet, azt a dicsőséget, akkor biztos nem az itt fogom megkapni, mert én megéremeltem és méltó voltam, hanem Isten irgalmából, Isten kegyelméből. Ennyire egyszerű a képlet. Jézus pedig felele nékik arra, hogy meg akarták kötölni. Az én atyám mint ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Emiatt aztán még inkább meg akarák kötölni, még inkább ötszörösen meg akarták kötölni, még inkább meg akarták kötölni a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem az Istent is saját atyának mondotta. Egyenlővé tévén magát az Istennel. Hangsúlyozom, amit a tegnapi beszélgetésben mondtunk, a címe az, hogy a tudásfája, abban a beszélgetésben volt szó arról, hogy Jézus hányszor mondotta Istent Úrnak. Miért nem mondta Urának? Miért nem mondta, hogy az Úr? Vagy a kisgyermek miért nem mondja az apukáját, az édesapját Úrnak? Ezen gondolkozatok el. Ezen gondolkozunk el mindannyian. Azt mondja, hogy saját atyának mondotta, nem az urának, a saját atyának. Miért? Azért, mert ő nem cselekedett mást, mint amit az atya mondott neki. Nem cselekedett mást, mint amit az atya mondott neki. Szerette az ő édesatját, a mennyei édesatját. Az ő édesatya azt mondta, hogy imé az én szerelmes fiam, őt hallgassátok, őt kövessétek, mert hozzám hozziteket, hozzám vezettiteket. Felel azért Jézus, és mondta nékik, bizony-bizony mondom néktek, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát. Tehát az atyát látja cselekedni, ismeri az ő édesapját. Mert amiket az cselekszik, ugyanazokat, hasonlatos képpen a fiú is cselekszi. Tehát amit az atya cselekszik, ugye, vagy amit a kovácsmester cselekszik, azt az inas is cselekszi. Mennyivel inkább, amit cselekszik az édesapa, ugye, most a legrosszabb példa az, hogyha az apuka alkoholista volt, hát azért fennáll a veszély arra, hogy a gyermek is előbb-utóbb arra sorsa jut, hogyha Isten meg nem kegyelmez neki. Viszont, hogy az apuka ilyen meg olyan volt, akár mit tudom én, intelligens, vagy mit tudom én, természetkedvelő, akkor annak is a lehetősége fennáll, hogy az ő gyermeke is természetkedvelő lesz. Főképp, hogyha a gyermekét beavatja az ő szenvedélyébe.
Így, ahogy olvassuk ezt, a tegnapi téma is még itt van a szívemben, ezért igaz, hogy azzal kapcsolatos, de elmondom mostan, hiszen most jött fel bennem. Figyeljük meg, hogyha Jézus folyamatosan látta, folyamatosan hallotta, amit az ő édesatya mutatott, és mondott neki, vajon Ádámnak és Évának külön lett volna a sorsuk? Vajon a lázadás az csak olyan egyszerű lázadás lett volna, hogy jaj, hoppá, véletlenül rosszul gondoltam. Nem-e kellett az a cselekedet először Istenne teljesen szembe menjen, ottan a szívnek legmélyén? Tehát, hogyha én folyamatosan látom, folyamatosan hallom azt, amit cselekednem kéne, és én más teszek, vajon nem-e kell bennem egy erőteljes lázadás először megszülessen? Ez csak egy ilyen zárójel. És a másik, hogyha a zsidók, akik népeket vezettek, és meghallották, hogy Jézus azt mondta, hogy én azt teszem, amit az édesatyám cselekszik, és hogyha ők tényleg az egyik az Istent, édesatyát szolgálták volna, akkor nem úgy kellett volna fogadják őt örömújongással, hogy gyere, levágjuk a leghízottabb marhánkat, megterítsük az asztalt, gyere! Gyere haza testvérem, ünnepeljünk. Kicsit hasonlóképpen fogadták, mint a tékozló fiú példázatában. Az a fiú, aki otthon maradt, és nem örvendett, amikor visszajött a testvére. Ezek csak ilyen gondolatok, amit megosztottam, hogy aki valóban az édesatyában jár, az ő lelkében jár, és találkozik egy ilyen emberrel, aki egyszerű zsákruhában él, az ábrázata sem kívánatos, és ilyen dolgot tesz, akkor vajon én hogy kéne fogadjam, vajon én felismerném ő benne a testvéremet. Ezek ilyen gondolatok, amik elsősorban nekem szólnak, és így most már megosztom, hiszen beszélgetünk, beszélgetés. És erre hív el minket is. És ezt tanulom én is, hogy meghalljam, és meglássam azt, amit édesatyám szeretne elvégezni. Valamikor elkapom, valamikor ráérzek, valamikor engedek neki. Igazából szerintem mindig elkapom, csak kevesebb az alkalom, amikor engedek neki. És van egy pár alkalom, amikor elkezdek agyalni, de amikor engedek a lélek hívásának, hogy hova menjek, kihez menjek, és hogy mit szóljak, azt csak ő tudja, akkor tényleg azt érzem, hogy édesatyám bátorít és megdicsér. És hasonlóképpen érzem magam, mint amit le van írva, hogy íme az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Hát ennél csodálatosabb dolog nincsen ebben az életben, hiszen ez maga az élet.
Jézus egyértelműen kijelenti a 19. bekezdésben, hogy amit cselekszik, azt nem magától cselekszi, és nem a maga dicsőségére cselekszi. Nem azt mondta, ő nem azt tanítja nekünk, hogy megtanultam szeretni önmagamat, hanem azt mondja, hogy tehát a fiú semmit sem tehet önmagától, nem önmagából szól, hanem ő megüresítette önmagát, hogy az atyának a lelke, az ő jelenlét legyen benne teljes mértékben. És figyelj meg, hogy mit mond utána a 20. bekezdésben. Azt mondja, hogy mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amiket ő maga cselekszik. És ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti csodálkozzatok. mondja Jézus. Ez mit jelent rád nézve, aki ezt hallgatod, kedves hallgató? Azt jelenti ez rád nézve, hogy amit olvastuk az első fejezetben, hogy aki megismeri őt, az atya gyermekévé számláltatik. Te is Isten gyermekévé válsz. De akkor mit jelent, hogyha a fiúnak, az első szülött fiának, Jézusnak mindent megmutatott? Rád nézve ez mit jelent? Ugyanazt, ami rád nézve. Hogy neked is mindent megmutat. Hogy azt cselekedd te is, ami tökéletes. Ami tökéletes. Ő mutatja minden lépésben, hogy mi a soron következő, mi a teendő számodra, azt cselekedd, amit ő mutat. És mindenki csodálkozni fog, ugye, mint a Jézus mondja, és sokan, de sokan megkívánják a Covid helyett, és a világi hírek helyett, a mennyei híreket, kedves aggatók, és azáltal életet nyernek, nem akármilyen életet, hanem örök életet. Mert amint az atya feltámasztja a halottakat, és megeleveníti, úgy a fiú is, akiket akar, megelevenít. Ugyanazt csinál Jézus, amit a mindenható Isten mért. Ugyanazért, az előbb mondtam, megüresítette magát, hogy Istennek az igazság az ő lelkkel lakozzék benne. Tudta, hogy azt kell mondani, hogy Lázár jöjj ki, mert az már fent elvégezett, amint a mennyben, úgy a földön is. Tehát az atya már kimondta előtte. Az atya már tudta, hogy Lázár fel fog támadni. Jézus kijelentette, mert Jézus nem önmagától szólt. Nem az önmaga szerelméből, hanem az atya szerelméből szólt Jézus. És hogyha Jézus a halottakat feltámasztotta, megelevenítette, hát akkor az ő testvérei is, az ő barátai, akik szintén gyermekké lettek általa, az ő példája által, ők is megtehetnék azt, sőt azt mondta az apostoloknak, hogy menjetek is, tanítsatok, gyógyítsatok, halottakot támasztatok fel. Így küldte ki az ő barátait. Mert az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Hát persze neki adta. Hát a fiú megüresítette magát. Hát engedte, hogy az atya lakozzon benne teljes mértékben, és ne a földi gondolkodás, a földhez ragadt gondolkodás, a hatalmaskodás, a császári hatalom, a piramis hatalom, a versengés, az uralkodás, a harciasság, a hazudozás, a parázaság, stb. Tehát miért adta az atya az ítéletet egész teljes mértékben a fiúnak? Azért, mert a fiú csak az atyában volt, és ő lentről semmit nem vett magához a fiú, csak fentről. A fentieket cselekedte lent, hogy aki ránéz, fölfele mehessen azáltal. Hogy mindenki tiszteli a fiút, miként tisztelik az atyát. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát, aki elküldte őt.
Egy kicsit én még az előzőhöz szólnék valamit, mert azt hiszem ottan a szívem csordultig lett kegyelemmel. Figyelj meg, hogy az atya nem ítél senkit se. Tehát kész, őt ki lehet venni, ő nem fog elítélni senkit se. És figyeljétek meg, hogy a fiú hogy ítélt. Hagyta, hogy megöljék őt. Ha valaki tette volna, elítélhetett volna valakit, bárkit, mindenkit. Hagyta, hogy megöljék őt. És imádkozott azokért, akik megölték őt. Tehát itt értem meg, megint sokat gyára, hogy ő nem ítél. Az ítéletet én vonom magamra. Azáltal, hogy nem fogadom el az ő kegyelmét. Nem hiszek ő benne az életben, a szeretetben, a megbocsájtásban. Abban, hogy ő képes engemet újjászülni, föltámasztani, megtisztítani, és elvezetni engemet az örök életbe. Mert ő nem ítél senkit. Ő azért jött, hogy megtartsa a világot, hogy üdvözítse a világot. Ki fog akkor kizárulni? Ki fog akkor kintmaradni? Nem az, aki mindezeket visszautasítja.
Pontosan.
Aki visszautasítja az életet, a kegyelmet, a szeretetet, az örök életet, azokat a dolgot, amiket ki se lehet mondani szavakkal. Nem az. Hiszen Noé idejében is az ajtó nyitva volt, a bárka nyitva volt, a bárka ajtaja nyitva volt. Na, mondjam ki. És nem volt odaállítva Noé, hogy te ezt beengedheted, te ezt nem engedheted be, ennek a bőre ilyen, annak a bőre olyan, ez ilyen magas. Nem. Nyitva volt, és mindenki bemehetett rajta.
Nem Noé nevette ki az embereket, hanem az emberek nevették ki Noé-t, kedves hallgatók.
Igen. Tehát igen. Igen. Mindenki jöhet.
Az emberek hozták saját magukra az ítéletet. Nem az nem ítélet.
Így van. Nem számít, hogy éltél eddig. Nem számít, hogy mennyi mocsok van a tarsolyodban, a szívedben. Az ajtó most is nyitva áll. Az ajtó még mindig nyitva áll számodra, aki hallgat. Gyere be, és tedd le a terheidet. gyere be, mosakodjál meg, és őrzd magadra Krisztust, a fehér ruhát, és ízleld meg az ő szeretetét. De nem tudok máshol, én csak ennyiről tudok beszélgetni. Hiszen erre
Azt
vágyunk.
Mondja Jézus, hogy aki nem tiszteli a fiút, aki őt nem tiszteli, aki nem a testéért élt, aki nem a földi létéért élt, mert az feláldozt, azt mondta, hogy itt vagyok, vigyetek, kínozzatok, öljetek meg, feszítsetek meg, döfjétek át az oldalamat a lándzsával, a dárdával. Tehát így mutatta meg Istent. Hogyha valaki őt nem tiszteli, hogyan tisztelhetné Istent? Ha valaki őt nem tiszteli, ezt az Istent, azt a szerelmes Istent, aki nem ítélt, hanem meg akart mindenkit menteni, az ember miféle Istent tisztel? Nem egy általa kitalált Istent? Nem egy általa a fejében összerakott Isten, különböző vallásokból, elméletekből, teóriákból, filozófiákból összerakott Isten tisztel az ilyen ember. Mert aki a fiút nem tiszteli, aki ekkora szerelemmel volt a bűnösökért, a tékozló fiúkért, a tékozló lányokért, a legbűnösebb emberekért, a gyilkosokért, aki ekkora tisztelettel volt, szerelemmel volt, aki őt nem képes tisztelni, hogyan tudna bárkit is tisztelni? Főképp egy olyan Istent, akit nem is lát. A fiút, akit lát, és azokat az embereket, akikben a fiú él, vagy a Krisztus él, ha őket nem tudja tisztelni, hogyan tudná tisztelni azt az Istent, akit ő nem lát? Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engemet elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, nem fog kárba veszni az ő lelke, hanem által ment a halálból az életre. Bizony-bizony. Mondom néktek, hogy eljön az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Legfőképpen itt ugye ezt átvitt értelemben érthetjük, hogy a halottak, ugye, akik a bűneikben szenvedtek, fájdalomban voltak ott a Betesda a tava mellett, ugye, különböző fogyatékossággal, vaksággal, bénasággal, süketséggel, tehát szellemi halálban voltak, ugye, de a halottak hallották az Isten fiának szavát, és akik hallották, feltámadtak, és nem csupán fizikailag, mint ahogy Lázár feltámadt, hanem a legtöbben, ugye, és legfőképpen ugye feltámadtak az örök életre. Mert amiként az atyának élete van önmagában, akként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában, és hatalmat ad a néki az ítélettételre, mivel hogy embernek fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát. És kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Tehát, ugye, kedves hallgatók, Jézus beszél a kárhozatról. Beszél arról, hogyha az ember beéri azzal, engedi, hogy a szíve teljesen bekeményedje, és nem akarja azt felpújítani, felállítani az igazság előtt. Az ember engedi, hogy az ő lelke tönkre menjen, kárba vesszen az ő lelke, úgymond elkározzon az ő lelke. És az élet ellen megy az ilyen ember, az életet oltja mindenhol. Hogyha már annyira az élet ellen ment, hát akkor ő ítélt maga felett. Ő utálta az életet, megutálta az életet. Így vesztetted el az életet. Te is, én is, és mindannyian. De itt a lehetőség, hogy visszakapd az újat, a tisztát, a tökéletest, az örök életet. Én semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélek. És az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyáét. Megint hangsúlyozom, kedves hallgatók, főképp akik a New Age-ben voltatok, vagy vagytok, az ezotériában. Én is voltam valamilyen mértékben abban, ismerem a tanokat. Hogy ugye ez a sok önmagam, hogy szeretem önmagamat, meg felemelem, pontosan szembe megy, ellene megy annak, amit Jézus tanított. Mert ő nem a maga akaratát kereste, hanem annak az akaratát, aki elküldte őt, és azáltal volt neki hatalma. Ő Isten hatalmával bírt, nem az önmaga hatalmával, ami csak arra lett volna elég, hogy ő is meghalljon Covid-ban, vagy valami más betegségben.
Amiket az imént felhoztál példaként az ezotéria New Age, azok még mind a tegnapi témához fűződnek az elbukáshoz, hogy az ember Isten akar lenni Isten nélkül. Az ember magát meg akarja tisztítani a kegyelem nélkül. Az ember meg akarja ismerni az életet, az igazságot, az élet és az igazság forrása nélkül. És ez még mindig erőlködés. Hiszen egyértelmű Jézus elmondja, hogy senki sem mehet az atyához, senkinek sem lehet örök élete, csak én általam, én bennem, aki rajtam keresztül megy. És én azt gondoltam, hogy én már keresztül mentem Jézuson a kapun, hiszen ő magát kapunak mondja, a keskeny kapunak. De ez a rajta keresztül való menés, én azt gondolom, hogy egy örökké valóságig tart, legalábbis ezen a földön, mert újra és újra felhoz a szívem mély bugyraiból olyan dolgokat, amikkel még nem szembesített, mert még nem bírtam volna el. És azt gondolom, hogy aki tisztességesen, alázattal, bizalommal bejárja ennek az útját, keresztül megy Jézuson, mint a kapun, és megtisztul, és szembesül, az soha az életben nem fog károsztatni senki mást. Hiszen tudja jól az az ember, aki ő rajta keresztül ment, hogy ő volt a legbűnösebb ember ezen a földön. És ő kapta a legnagyobb ajándékot, a legnagyobb kegyelmet ezen a földön. És neki sem lesz másra kedve, nem lesz másra ingere, csak az, hogy a világ számára áldás és kegyelem legyen.
Egyértelműen elmondtad itt el, Levike, hogy igazából, hogy válik képessé az ember arra, hogy másokat károsztasson és mások fölött ítélkezzen. Hát úgy, hogy még nem volt alkalma, hogy Isten igazából szembesülni azzal, ami benne van. Azzal, amit az Úristen meg ki kell tisztítson belőle. Csak addig képes az ember másokat károsztatni, amíg nem tudja, hogy ki az, aki kárhoztat, amíg nem tudja, hogy miféle lélek, minémű lélek van benne. Mert ezt mondta Jézus, amikor kérdezték az apostolok, hogy parancsoljunk-e tüzet az égből, mint ahogy Illés tette. Mert nem akarták őt befogadni egy településre. És azt mondja, hogy ti nem tudjátok, hogy minémű, miféle lélek van bennetek még. Még nem tudjátok. Tanultok, de még nem tudjátok, hogy milyen lélek, milyen fajta lélek szólta ez belőletek. Milyen fajta lélek akarta, hogy az egész települést tűz emésze. Kedves agatók, amikor egymást károsztatjuk, ítélkezünk, és a szálkát keressük egymásban, akkor még nem vagyunk tudatában annak, hogy mekkora gerendát kell kiszedni az Úristennek a mi szemünkből ahhoz, hogy mi megmeneküljünk és lássunk. Én semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, nem az önmagam szerelméből jövő gondolatokat keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyáét. Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz. Más az, aki bizonyságot tesz rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amelyel bizonyságot tesz rólam. Tehát Isten megdicsőítette őt erővel és hatalommal, megmutatta, hogy tényleg ez itt a fiam, ránézetek és élni fogtok. Hát nem kellett ő magát felemelje, sőt magát megalázta, magát megürestette. Ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonságot tett az igazságról. De én nem embertől nyerem a bizonságtételt, hanem ezeket azért mondom, hogy ti megtartassatok. Ő az égő és fénylő szövétnek vala, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában. De nékem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál, mert azok a dolgok, amelyeket rám bízott az atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, amelyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az atya küldött engem. Tehát az összes cselekedet, amit ő véghez vitt, ugye arról tett bizonyságot, hogy Istentől jött, mert különben, ahogy ugye Nikodémus mester felismerte, különben nem tehette volna azokat a jeleket, mert ahhoz Isten erő kellett.
És itten Jézus elmondja, le van írva, ami korábban lélek által jött, hogy vajon nem-e azért voltunk mi ilyen nagy hamis proféta leleplezők, mert emberektől nyertük, vártuk a bizonyságot és a dicséretet, itt ahol elmondja. Mert én nem embertől nyerem a bizonyságtételt, és nem is tőlük várom, hanem az atyától. És nem győzök hálát adni, hogy adott az én szerelmes mennyiatyám lehetőségeket, hogy emberekkel találkozzak, és legegyszerűbben bizonyságot tegyek nekik. És amellett ő bizonyságot tett az én életembe és az ő életükben is. Hát én nem is kívánok többet, csak erre vágyom, hogy az egyszerű szavaim mellett ő bizonyságot tegyen, megdicsérjen engemet, adjon lelki békét, és megdicsérje azokat is, és adjon lelki békét, és menjen el Jézus személyesen hozzuk is, akiknek én bizonyságot tettem, és hála Istennek elmondhatom, hogy volt már ilyen élményem, ilyen bizonyságom, és én csak erre vágyom, hiszen ebben van az élet. Nem abban, hogy én lelepek mindenki. Hiszen ha szeretnék leplezni embereket, akkor a szívemmel kellene kezdem. Csak az az igazság, hogy én lehet, hogy meg se bírnám, hogyha Jézus megmutatná, hogy még mi minden van az én szívemben, ottan mélyen legbelül. Úgyhogy én hálás vagyok Istennek, hogy minket kihozott ebből a lelkületből. Mi se tudtuk, hogy milyen fajta lélek szólt általunk, belőlünk, akkor pedig teljesen meg voltunk győződve, hogy ez az Isten akarata. Hát, és nem csapott le ember minket, nem adott egy nagy nyaklevest, azt a bürkit neki. Milyen türelemmel hagyta, hogy megjárjuk azt az utat, de aztán jelzett, és hogy hogyan hozott ki, talán mások tükrei által, hogy láttuk azt, hogy rólunk is tesznek fel ilyen videókat, és akkor vettem észre, hogy te, vajon én is ilyen undorító volt, amikor így beszéltem másokról. Hát igen. Úgyhogy ezúton is én is mindenkitől bocsánatot kérek, akit valaha kárhoztattam, és nagyon ügyesen lelepleztem.
Aki elküldött engem, maga az Atya is bizonságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje, az ő szava sincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Nem ismeritek fel őt, hogy ő őtőle van. És ugye ez a hatalmas kijelentés, ugye azok bizonságául, ugye, akik megértik és megérthetik azt, hogy az Isten több, mint írás. Az írás is rámutat, Jézus több, mint írás, az írás rámutat. De viszont az írásnak rabjává lehet válni, mint ahogy többször bizonságot tettünk a saját hibáinkról, az ellenségeink hibáiról, hogy ugye ítélkeztünk, károsztattunk, törvénykeztünk jó keményen, mint hogy Isten azzal bizott volna meg bennünket, hogy Istent játszunk itt a Földön. Azt mondja, hogy tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonságot tesznek róla, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Mekkora ez? És ugye ebbe a hibába, mint ahogy Pál elmondta, visszamennek az emberek az Ószövetségbe, a Mózeshez, olvassák a törvényeket, és az ő szemükre, ugye az ő szívükre lepel, hull. Tehát nem elveszítik a kegyelemnek az útját. Tudakozzák az írásokat, törvénykeznek, ítélkeznek, mert azt hiszik, hogy abban van az ő életük, a betűzgetésben. Viszont az írások is róla tesznek bizonságot, Jézusról, az élőről, a feltámadról, aki most is él, róla tesznek bizonságot az írások is. És mégsem akarnak hozzáfordulni, úgy Isten igazából, hogy életük legyen.
Egyszer nekem az jött így megértésként, hogy a Biblia, ahogy itt Jézus is mondja, bizonságot tesz Jézus Krisztusról. De Jézus Krisztus nem a Biblia. Tehát a Biblia is az egy ilyen tükör lenne számunkra, hogy megismerjük, fölismerjük magunkban azt, hogy hol tévelyekhetünk, milyen hazugságok vannak bennünk, és elvezet Jézushoz, aki kezdetektől fogva van, aki vagyok, aki van, aki által lett minden teremtve, akiben lett minden teremtve, akiért lett minden teremtve. És ő nélküle semmi sem lett teremtve, ami lett. Erről tesz bizonyságot az új szövetség is, az evangéliumok, János evangéliuma. De Jézus is itten felhívja a figyelmet, hogy gyertek én hozzám, örvendek, hogy tudakozzátok az írásokat. Nagyon jó, nincsen ezzel semmi baj, de gyertek én hozzám, kívánjatok még nagyobbat lépni, még közelebb lépni hozzám, nyitsátok meg a szíveteket, gyertek, hagyjátok, hogy váljunk egyé, mert én vagyok az, aki az írásokat is megértetem. Én vagyok az. Én elmondom. Én bizonyságot teszek mindenki előtt, hogy én olvastam a Bibliát, mikor 15 éves voltam. Kellett olvassam. De nem értettem egy mukkot sem. Nem is érdekelt. És nem is tudtam volna a Bibliát a kezembe venni, hogyha Jézus nem mutatja meg azt, hogy ő ki az. Nem fizikálisan, nem ábrázatilag gondolom, hogy megmutatta magát, hanem az ő lelkét, az ő szívét. Nem csak megmutatta, hanem belém adta. Na, utána már ki tudtam nyitani az új szövetséget, és meg is értettem. Meg is értette vele. És én nem a Biblia ellen beszélek. Ezt kéne megérteni. Hanem arra bátorítom az embereket, hogy próbáljanak tovább lépni. Ahogy Jézus is mondja, ő hívja az embereket magához, hogy lélekben egyé váljanak, hogy vele járjanak, hogy adjon olyan megértéseket, mint amiket mi is kapunk, sőt kívánom, hogy nagyobbakot kapjatok. Mert amikor mi megértéseket kapunk, akkor így de így dadogunk, mert nem tudjuk szavakba önteni. Olyan mélyek, olyan magasak, olyan szélesek azok a kijelentések. És erre vágyakozunk mindnyájan. Pál apostol is ebben lelte örömét, hogy látta, hogy az emberek személyes kapcsolatba kerültek Jézussal. Mi is erre vágyunk. És nem azt mondom, hogy nem kell elolvasni, sőt, olvassátok, csak merjetek személyes kapcsolatba kerülni vele. Képzeljétek el, hogy van egy szerelmetek, van egy férjetek, feleségetek, mindegy, vagy szeretnétek egy nagy szerelmet, egy férfit, vagy egy nőt, mindegy, és a könyvből akarod te őt megismerni. Még a fizikai életünk is arról tesz bizonyságot, hogy én vele egy akarok válni, őt meg akarom ismerni, vele akarok beszélgetni, vele akarok ebédelni, reggelizni, vacsorázni, vele akarok felkelni, csókolni akarom, egy akarok válni vele. Még a fizikai életünk is erről tesz bizonyságot, ami múlandó, mennyivel inkább a lelki.
Nagyon jó a példa, Levike. Elmondom, hogy miért. Azért, mert hány tragikus kapcsolat született a virtuális világból. Abból, hogy a férfi és a nő cseteltek egymással, leveleztek egymással. Utána találkoztak, összefeküdtek egyszer-kétszer, az a kalap. Tragédia is történt ebből sokszor. Ugye ez is bizonságot tesz arról, hogy ők nem ismerték meg egymást. A levelezés által nem ismerték meg egymást. A Facebook csettelés által nem ismerték meg egymást. Hatalmas csalódás érte őket, amikor találkoztak. Teljesen mást kaptak, mint amire számítottak. A fejükben volt egy ilyen képzelet arról, hogy milyen lehet az a lány, milyen lehet az a férfi. Ugyanígy van, kedves hallgatók, ez a vallásos világban. Az emberek fejében van egy ilyen képzelet arról, hogy milyen lehet Jézus, milyen lehet az, akit 2000 éve, aki megszületett és megöltek, 33 évesen állítólag. Az emberek képzelegnek, de nem ismerik őt. Nem kerültek meghitt és intim kapcsolatba vele. És ezért, amit ő lehozott ide a földre, ebbe az elbukott világba, nem tudták magukhoz venni. Az emberek a fejükben lévő képzelgés által nem tudnak megmenekülni a nyomorúságokból, sem a betegségükből, sem a testi, sem a lelki betegségükből. Nem beszélve arról, hogy a lelkük, hogy teljesen megtisztuljon, szabaddá váljon, az teljesen kizárt. Mert a képzelet erre nem képes, kedves hallgatók. Csak az élő, a feltámadt képes erre. Az élő is a feltámadt. Egy hatalmas tanítás következik, hatalmas kijelentés, ami nagy hatással volt rám, és óriási szükségem volt erre a kijelentésre ahhoz, hogy ezt adatot tudjam járni, és egyáltalán tudjak bizonyosságot tenni így nyilvánosság előtt, az interneten, a világhálón, a YouTube-on és különböző helyeken. Dicsőséget emberektől nem nyerek. Az újabb fordításban azt mondja, hogy dicsőséget emberektől nem fogadok el. Más helyen meg feltétlenül azt mondja, hogy dicsőséget emberektől nem fogadok el. Mik vannak még? Lássuk például a Kádit. Olyan hely is van, ahol azt mondja, hogy igen, az egyszerű fordításban, hogy nem keresem az emberektől jövő dicséretet, hogy mindenki megértse a lényeget. A dicsőséget az emberektől nem fogadom el. Nincs szükségem emberektől dicséretre. De ugyanígy, kedves hallgatók, mint a Jézusnak sem volt szüksége, kritikára sem, nem fogadta el az emberek véleményét, az emberek kritikáját, az emberek dicséretét, az emberek talpnyalását nem fogadta el. Miért? Azért, mert volt, aki tanítsa őt. Volt, aki tanítsa őt. Ezért nem volt szüksége az emberek dicséretére, az emberek hízelgésére, az emberek kritikáira, az emberek véleményei nem befolyásolták őt. Szabad volt. Ama szó által, amit az atyától kapott.
Nem is volt ideje az emberek dicséretét keresni, hiszen az előbb olvastuk fel, hogy én az atyám akaratát keresem. Tehát ő is kereste az atya akaratát. És neki az elég volt. Betöltötte az egész napját. Az, hogy az atya akaratát kereste, ő is lélekben imádkozott, fürkészte a füleit, a lelki füleit, a lelki szemeit, hogy ó, atyám, most mit szeretnél? Merre menjünk? Mit mondjak? Mit csináljak? És amikor az ember már lélekben van, biza nem jut idő sem arra, hogy hamis profétákat lelepezzen, sem arra, hogy embereknek tetszelegjen, sem arra, hogy emberektől dicséretet nyerjen. Úgyhogy én elsősorban ezt kívánom magamnak,
utána pedig azt mondja, hogy de ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Miért? Ezt miből tudta? Az előbb ugye elmondtuk, hogy ha az ember tudná, hogy miféle lélek van benne, akkor neki nem volna sem ideje, sem ereje arra, hogy másokat vádolja. Nem tudná ezt megcsinálni. Nem van a lelki erőd arra, hogy másokat vádolj, ha te ismernéd, hogy ki vagy oda benne. Pál apostol, aki találkozott Jézusra, ugye, lát Tomásban látta őt, Jézus szólt hozzá. Ő az úton volt, evangelizált, meg is keresztelte néhány embert, nem mindenkit, csupán néhány ember keresztelte meg. És tanított, halottat támasztott fel. Mindezt megcsinálta, és mégis azt mondta, hogy semmi jó nem lakozik bennem. De kapta, mégis kapta csövestől Istentől a kijelentéseket. És azt mondja, hogy a kijelentések nagysága miatt felettébb fel ne fogalkodjam. Töv is adatot az én oldalamban, a sátán angyal gyötörön engemet, hogy nehogy elbizakodjak, nehogy felfúvalkodjak. Tehát nemhogy vádolta volna ő is az embertársait, hanem megalázta magát, és Isten megadta neki a sátán angyalát. Ugye, akinek füle van, hallja, aki vágyakozik az igazságra, aki képes elfordulni a vallási dogmáktól és a babonáktól, hogy megértse, hogy mi az, hogy sátán, és mi volt a Pál apostol oldalában, a sátán angyala. Megérti, miről van szó, és miről szól a Biblia. Hogy még a Pál apostol oldalában is, ugye a sátán angyala volt, hogy picit gyötörje őt, hogy nehogy elbizakodjon, nehogy felfúvalkodjon, nehogy zsákmányként kezelje azt, amit ajándékba kapott Istentől. Úgyhogy tényleg kívánunk teljes szívemből, aki ezt hallja, értse is meg Isten lelke által. Hogy szabaduljon meg a babonás sátánoktól, a babonás ördögöktől és démonoktól, és megismerje az igazságot, és szabad lélekké váljon az által, és világítson sokak szabadulására.
Én is fontosnak érzem, hogy itten kiemeljem, hogy ez a beszélgetés nem Jézus és Zákeus között zajlott, nem Jézus és Máté vagy Péter között zajlott, hanem akik már évtizedek óta benne voltak nagyon mélyen a képmutatásban, és az emberek lelkének elkárhoztatásában. Tehát ez egy nagyon beszélgetés, és az ember így, ahogy hallgatja, kicsit békeményedhet, mert én is érzem azt, hogy keményedek be ember, hogy itt most az emberekkel olyan leszek, érted, de hogy kimegyek, és már megint lefejelek valakit az igével. Holott nem. Ez a beszélgetés fontos, meglássuk, megértsük, hogy kik között történt. Akik oda mentek és vádolták őt, akik meg akarták ölni többszörösen őt, Jézus velük lépett fel határozottabban. Hiszen olvashattuk korábban, hogy Jézus hogyan hívta el a tanítványokat. Házába hívta, megvendégelte, és ezt megcsinálta sokszor. És nem azért bánt velük kedvesen, mert dicséretet akart várni tőlük, hanem azért, mert ilyen az atya lelke, szeretet. De viszont ezt is lélek által kell érteni, és kívánom azt, hogy tényleg mindannyian eljussunk nem azt mondom a teljes igazságra, hiszen nem tudunk itt eljutni a teljes igazságra, de arra az igazságra, ahol már láthatjuk, hogy és érthetjük azt, hogy ennek a beszélgetésnek itt megvolt a helye, hogy Jézus így beszélt velük. És ez nem föltétlenül neked szól. Meg kell ismerjük a lelkületeket, föl kell ismerjük, hogy milyen lélek beszélgetett a farizeusokból, milyen lélek szólt a farizeusokból. A gyilkos, az irigy, az önző, az emberek lelkét megölő lélek szólt belőlük, és Jézus ezekkel állt szemben. Ezért beszélgetett ilyen keményen.
Pontosan. Én az én atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem. Ha más jönne a maga nevében, az önmaga nevében, ugye, ahogy fogalmazzuk mi azt divatosabban, az önmagam nevében jöttem volna, befogadnátok, ugye? De hogyha a mindenható Isten, az ég és föld teremtőjének a nevében jövök, mit jelent ez? Az ő igazságával, az ő hatalmával, az ő erejével, mert ezt ő meg is mutatta konkrétan. Tehát nyilvánvaló volt mindenki számára. Tehát folyton tagadni akarták a csodákat, a gyógyulásokat, farizeusok. Hazug, varázsló, mindent ráhordtak. Tagadták azt, hogy az megtörtént volna. De az volt a bizonyítéka, hogy tényleg a mindenható Istentől jött, hogy az ő igazságával, az, hogy az atya nevében, nem azt jelenti, hogy mit tudom, hogy Isten nevében, kimondom, csak ottan hirtelen minden, nem tudom én, ilyen mesébe illő varázslások történnek, nem így működik ez. Az atyám nevében, Isten nevében azt jelenti, hogy az ő igazságával, az ő igazsága szerint, az ő szava szerint, az ő lelkével, az ő erejével, az ő hatalmával, és nem fogadták be őt. Miért nem fogadták? Azért, mert féltették az ő földi kincseiket, a földi dicsőségüket. Mit fog mondani a kolléga a Sanhedrinből, a vallásos kolléga? el fogom veszíteni a státuszomat, a hatalmamat, a pénzemet, a jó kényelmemet, mindent el fogok veszíteni. Ezért nem akarták az emberek a földi kincseik miatt, a nevük, a tekintélyük miatt nem akarták, a diplomáik, az okleveleik miatt, a hírnevük miatt nem tudták őt befogadni, nem akarták. Nem akarták elveszteni az imidzsüket, és nem akarták felfogni azt, hogy azt előbb-utóbb így is úgy is elveszítik. Ha legalább így gondolkodtak volna, hogy te, előbb-utóbb csak vége lesz mindennek, előbb-utóbb csak vége lesz mindennek, ezért hadd engedjem el a hírnevemet mostan, engedjem el az egót, engedjem el az imidzsemet, engedjem el a földi hatalmamat, a földi birodalmamat, amit én felépítettem, a földi karizmámat engedjem el most, amíg még van lehetőségem önként elengedni, hogy ne a sírgödör vegye el azt tőlem, és helyette megkapom Istennek a dicsőségét. Tehát ezért nem tudták őt befogadni, mert túl gazdagok voltak földi értelemben.
Én azt gondolom, hogy János, bemerítő Jánosnak a szerepe mai napig érvényes az a mi életünkben. Mi volt bemerítő Jánosnak a szerepe az akkori időben? Az volt, úgy írja, hogy egyengedte Jézusnak az útját, az ösvényeit. De hogy ezt is lelki értelemben, az emberek szívében, hogyan? Úgy, hogy az embereket bűnbocsánatra hívta, bűn megvallásra hívta, mert mondta, hogy közeledik az Isten országa, a szíveteket tisztítsátok meg annyira, hogy tudjátok majd befogadni azt, amit ő mond, tudjátok majd befogadni azt, amit ő mutat. És azok az emberek, akik ezt alázattal meg tudták tenni, hogy megalázták magukat, és kimondták azt, hogy igen, én bűnös vagyok, na azok be is tudták fogadni Jézust is. Itten korábban azt mondja Jézus, hogy Jézus bemerítő János égő és fénylő szövétnek volt, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában. Mikor felbukkantak a farizeusok, tudjuk János hogyan nevezte őket, kígyók és viperák fajzatai, mert tudta, János látta lélek által, hogy ők nem szívből akarják megtenni azt, amit a többiek szívből tettek meg, hanem színből. Színből akarták megtenni. Ezért nem is tudták befogadni Jézust. És azt gondolom, hogy Nikodémus azért megtette ottan, ő is ott titokban. Azért tudta ő befogadni Jézust, mert benne volt alázat. Tehát alázat nélkül nem lehet Jézust befogadni, nem lehet Jézushoz közel kerülni. Mert ez az élet rendje, hogy aki magát fölmagasztalja, nem tud Isten mit kezdeni vele. De aki magát megalázza, ahhoz közel van az Isten országa.
És Jézus egyértelműen a 44. bekezdésben elmondja, hogy miért nem tudták akkor befogadni az írásnak a rabjai, az írás ismerői, a vádlók, miért nem tudták befogadni azt, amit ő hozott, a legdrágább kincset, a legértékesebb kincset. Mi módon hihettek ti, mi módon ismernétek meg, mi módon ismerhetnétek meg az igazságot, akik egymástól nyertek dicsőséget, dicséretet, figyelnek, egyszerű fordítás. Hogyan is tudnátok hinni, egymástól szívesen fogadjátok a dicséretet, de azt a dicséretet, amit az egyetlen Istentől jön, nem keresitek. Ezért nem tudtak hinni, ezért nem tudták meglátni az örök életet benne, Istennek a kedves esztendeit, a jó kedvét, az ő irgalmát, az ő kegyelmét, az ő ajándékát, azért nem tudták meglátni benne, és azért nem tudjuk ma sem meglátni benne. Egyébként ez ránk is érvényes, kedves hallgatók, valamilyen mértékben, különböző személyekre, de mindenkire érvényes. Miért nem tud őt felvállalni? Miért nincs bátorságod arra, hogy őt felvállalt? Hát nem azért, mert félsz attól, hogy mit fog mondani a szomszédot. A régi baráti kör, a haverok mit fognak mondani? Hogy ugye, hát látták, ismerték azt a menő csávot, azt a karizmatikus szemét, aki te vagy, és akkor meg kell változtassak a véleményeket, hogy te, ez a Zoli megbolondul. És akkor ez fontos számodra, fontos az ő véleményük számodra, és nem tudod úgy Isten igazából befogadni azt, amit ő lehozott a földre. Mert fontosabb számodra az emberek véleménye, az emberek dicsérete, mint sem az Istennek a dicsérete. Az a lelki békesség, ami azzal jár, hogy befogadod az igazságot, és mindenfölé helyezed. És olyan örömöd van, amilyen korábban sosem tapasztaltál. Azért nem tudják ma sem az emberek befogadni őt, azt, amit ő hozott, a szót, azt a lelkületet, azt a szerelmet, az életszerelmet, Istennek az erejét, mert fontosabb számukra az emberek véleménye, az emberek dicsérete. Nehogy elveszítsék azt, Mert meg van mondva az is, hogy nem csupán, hogy bolondnak neveznek majd, megtörtént, a bolondnak neveznek, de még üldözni is fognak, sőt a vallás közösségből kizárnak. És sajnos fog egy-két olyan dolog is történni, ami fizikai értelemben, földi értelemben kellemetlen. De amit ad az Úristen lélekben, szívben, azt tőlünk senki nem veheti el. Senki az ég adta világon. Úgyhogy fontos, igenis fontos eldönteni, hogy kinek a dicséretét fogadom el. Kinek a véleményét? A haverok, a régi barátaim, az új barátaim véleményét, az ő dicséretét, vagy pedig az élő Istennek a dicséretét, ami nem más, mint Szentlélek által való öröm, amit tőlünk senki sem vehet el, soha, soha.
Így ahogy beszélgetsz erről, tudod, a dicsérettel kapcsolatosan mi jön nekem? Az egy olyan elpecsételés. Mit tudom én, oda megyek a barátom, most megmondom, te az asszonynak olyan pofot bévágtam az este, segrej, és akkor ha ő engem ezt megdicsér, az olyan, mint a vállon veregetne, hogy te, barátom, ezt jól csináltad. És akkor megerősít benne, hogy hé, te, ez tényleg jó volt, hé, még a barátom is megdicsér. Tehát megerősít az én hülyeségembe. És így ez nagyon mélyre el tud menni. Ez nagyon mélyre el tud menni, hogy annyi hülyeséget csinál.
Konkrétan halálra dicsérik egymást. Halálra tudjuk dicsérni egymást. Be a pokolba, be a temetőbe, be tudjuk dicsérni egymást a temetőbe. Komám, hát beítált, tehát múltkor a komám megivott, mit tudom, egymástán 5 deci vodkát. És a komám ugye az vigyorog, hogy te, hát tényleg ember, mennyire, mekkora nagy teljesítmény, mekkora hős voltam. De közben Isten tudja, hogy menekült meg, hogy nem halt bele abba az éve. Tehát egymást szó szerint bele dicsérjük a kározatba, hogy a lelkünk teljesen tönkre menjen. Nagyon fontos, kedves hallgatók, ezt megtanulni Jézustól, hogy kitől fogadjuk el a dicséretet. Aki még nem tudja, hogy mit jelent az, hogy az Úristen megdicsér valakit. Én teljes szívemből kívánom, hogy tudja meg. Én nem tudom neki megadni, de az Úristen meg tudja adni. És aki őt keresi, teljesen biztos, hogy meg is fogja kapni. Aki legelső helyre helyezi az élő Istennek a szavát, az ő igazságát, teljesen biztos, hogy meg fogja ismerni a mindenható Istennek a dicséretét, és azáltal szabaddá fog válni. Ne állítsátok, hogy én vádolok majd benneteket az atyánál. Van, aki vádol titeket, Mózes, akiben ti reménykedtetek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert én rólam írt ő a törvényeket, amelyek benne vannak az éterben, a létben, a levegőben is mindenhol, mert mindenható Istentől van a szó. Azt is Istenből hozta fel Mózes. Onnét hozta ki, tőle hozta el. Hát ő maga a megtestesült törvény, Jézus, ugye? De hogyha igazából hittek volna Mózesnek, akkor látták volna azt, hogy íme egy ember, aki betölti az összes törvényt. Mindenféle nehézség és frusztráció nélkül betölti a törvényeket. De hogy igazából azt mondja, hogy Mózes tesz ellenük bizonságot, mert így derül ki, hogy igazából ők Mózesnek sem hittek. Mert hogyha Mózesnek hittek volna, akkor felismerték volna azt, hogy itt az a személy, aki egyedül képes volt az összes törvényt betölteni erővel, hatalommal, szeretettel és irgalommal, nem csupán törvénnyel. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek? Hogyha a földiekről szólt nektek Mózes, és hogyha a földiekről szólok én nektek, és abnak nem hisztek, miképp fogtok hinni ti a mennyeieknek? Hogyha az alapvető dolgokat nem fogjátok fel, amiről Mózes írt, amiről a proféták írtak, és amiről én is szólok nektek abszolút kezdetleges, egyszerű nyelvezettel, hogy mindenki megértse. Hogyan fogtok hinni a mennyeknek? Ezt mondja Jézus egy helyen. Hogyha a földiekről szóltam nektek, nem hittetek, miképp fogtok hinni akkor, hogyha a mennyekről szólok nektek?
Azt gondolom fontos, itt is megemlítsem már másodjára, hogy fontos megértsük, hogy kihez szól ez a beszéd, mert én nem biztatok senkit, hogy menjen a Mózeshez, az biztos, hiszen Pál mondja, hogy aki a Mózest olvassa, annak lepel hull a szemére, tehát ez a beszélgetés. Az írás tudók, akik állítólag vágták, kívülről vágták, felből vágták az írásokat, ő közöttük szólt ez a beszélgetés is Jézus között. Én nem biztatok senkit, hogy olvassa az Ószövetséget. Én mindenkit arra biztatok, hogy az Új Szövetséget olvassa, és személyesen Jézus keresse.
Ezzel én is hívelek, mondjuk, ezzel én is hívelek, sőt, ha valakit az Ószövetség felé visz valamiért a lélek, mert talán szembesülnie kell egy-két olyan dolgokkal, amivel ő nem tudott szembesülni korábban az ő életében, mert erre jó az Ószövetség. Az Isten irgalmát kérem rá arra a személyre, és ő is kére saját magára az Isten irgalmát, hogy lélek által olvassa. mert úgy be lehet abba ragadni, és valójában, tehát valósággal megkísért ez a törvénykező farizeusi lelkület, amiből szabadulni nagyon nehéz, kedves agatok. Mert látjuk, hogy Jézus a halottat feltámasztotta, Lázárt a halottat feltámasztotta, a leprásokat meggyógyította, a vérfolyásos asszonyt meggyógyította, a kislányt feltámasztotta, hatalmas csodákat tett, de a farizeusokat nem tudta megmenteni. Hányszor elmondtam, hányszor elmondtuk, hogy a leges, legbrutálisabb dolog, ami az emberrel történhet, ahonnét, amiből az, még az Úristen meg a hatalmas kezesen tud kimenteni, mert szabad akaratunk van, az az, hogy farizeussá válunk, farizeus lelkületűvé válunk, úgymond írástudókká válunk, felfúvalkodott írástudó hólyagokká válunk, vádlókká válunk, törvénykezőkké válunk, kedves hallgatók. Isten irgalmazzon nekünk.
Tehát Jézus azoknak mondta ezt a Mózest, akiknek a Mózes állítólag a Mózes betűi, a Mózes írások voltak a mindenük, az Istenük. És ezért mondta ezt, hogy ti, akik azt hiszitek, hogy akik Mózesben reménykedtek, akik Mózesben hisztek, hazudtok, ez is képmutatás részetekről, mert Mózes is én rólam tesz bizonyságot. És hogyha tiszta szívvel hinnétek Mózes írásainak, akkor felismertétek volna benne, hogy én vagyok az, akiről ő prófétált, a Krisztus, az Istennek a fia. Úgyhogy ezt azért mondta, csak nekik szólt. Nem neked, aki még nem vagy ebbe benne, és ott vagy valahol a világban. Nem neked szól ez a beszéd. Neked a kegyelem szól. Amúgy mindannyiunknak, na csak Jézus mindenkinek a szíve szerint beszélt. És a farizeusoknak ez volt a szívükben. Ezt mondogatták, ezt szajkózták, hogy nem, mi a Mózes, mi az Ábrahám atya, nekünk Mózes az atyánk, Ábrahám az atyánk, mi ő hozzá tartozunk. És azt mondta Jézus, hogy hát, hogyha ti valóban azt gondolnátok, és úgy is élnétek, hogy ő a ti atyátok, akkor itt már rég örömű táncot járnátok, és pálmafa levelekkel kísérnétek engemet örömötökben. Persze ezt csak zárójában mondom. A pálmafa levelek. Tehát itten úgymond elmondta Jézus egyértelműen, hogy ti áltassátok magatokat. Ti azért mondjátok Mózest, azért mondjátok Ábrahámot, hogy ottan tudjátok az embereket megfejni, az az igazság. Tudjátok uralkodni rajtuk, elhitetni azt, hogy ti vagytok az Isten emberei, holott közben csak bezárjátok a kaput is, és vakvezet világtalan módra tévelyektek.
Kedves utitársak, láthatjátok azt, hogy az igazság Jézus kijelentéseinek ismeretében annak is csupán töredékét beszéltük át mostanig. Tehát semmi, ez még semmi. A java még hátra van. A nagyon erőteljes és éles kijelentések még hátra vannak. De láthatjátok azt, hogy csupán egy néhány kijelentéssel, amit ő tett, mennyi minden lelepleződik, mennyi hazugság, mennyi babona, mennyi őrültség lelepleződik, és aki ezt hallja, és aki ezt beveheti és beveszi, az a lélek már érzi és a szívében, hogy szabadul fel az ő lelke. Hát, ha még ő önszántából bele is dobná magát, bemerítkezne, úgymond, beledobná magát az élő vizekbe. És azt mondaná, hogy kinyitom az ajtót, kovogtattak, zörgettek ki. Gyere be, jöjjél be. És tényleg érzi, hogy bement hozzá. És Isten annyira irgalmas, hogy megadja ezt a kegyelmet mindenkinek, hogy legyen egy ilyen erőteljesebb érzése és meggyőződése, hogy az ő házába, az ő szívébe bement a megváltó, bement a feltámadás ereje, annak lelke, és lefoglalta azt a helyet. Tehát az Úristen megadja ezt a kegyelmet, hogy nekünk meggyőződésünké váljon, hogy igen, bejött hozzánk. Megnyitottuk az ajtót, és mostantól nincsen más dolgunk, mint rábízni az életünket, és vágyakozni a mindennapi kenyérre, nem a földi kenyérre, ne a hírekre, ne a Covid hírekre, ne a televízióra, ne a Hollywoodra, mert Isten gazdag, bőségesen eláraszt minket hírekkel, felismerésekkel, és azok a hírek felfelé visznek minket, és nem lehúznak a Seolba, a Seholba. Kedves hallgatók, mi ezt, amit mi elmondtunk és elbeszélgettünk Isten kegyelméből, ezt mi ajándékba kaptuk, ingyen kaptuk. Ingyen adtuk tovább nektek, és aki ezt bevehette és bevette és megértette, ingyen adja tovább embertársnak, hát ha még valaki meghallja a lényeget, és hát ha valaki azáltal még megkívánja Isten országát, az ő irgalmát, az ő szerelmét. Legyik-e neked még valami?
Isten áldjon mindenkit, ölelek mindenkit, és kívánom, hogy Jézus Krisztusnak a szerelme szorongasson mindenkinek a szívét.
A Krisztus beszéddel lakozzon bennetek gazdagon. Így van. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Isten áldjon, sziasztok!
Sziasztok!